Aloha, ananász bagás. Itt vagyunk újra, következő adás. Most egy kicsit az Oscar irányról letérve egy kicsit populistább vizekre elvezünk. Igazából ismételtem a témáink között alapvetően van jó minőségű sorozat igazából, az inspirálta az egész részt. Aztán a többi igazából ez még ilyen, inkább ilyen ajánlás típusú dologra megyünk most rá. Az Oscar filmeknek a nézését azt most egy kicsit nem az, hogy beszüntettük, hanem most egyszerűen nem úgy jött ki a lépés, hogy mind a ketten tudtunk nézni ilyet, de igazából most talán a legnépszerűbb filmet, viszont Peti, te megnézted, úgyhogy dumálhatunk arról is.
Ja, természetesen spoilermentesen.
Ja, nyilván, igen.
És
ez még ilyen. Cső.
Ja. Ja. Megnéztem a hangját, egyébként arról van szó.
Ja, igen.
Bár valószínűleg az epizód leírásból már tudni fogjátok. A hangya és a darázs, kvantummánia, vagy tudja, tökön mi volt az, igen.
Kvantum cucc.
Ja, ennyi. Meg hát ugye játszunk.
Mm-hmm. Ja, tényleg. Hát nehogy a játékot kiadjuk.
Természetesen.
Mm-hmm.
Ja, mondjuk akkor csapassuk szerintem.
Jó, oké. Na, akkor a legeslegeső kérdésem. Én már amúgy egészen sok internetes reakciót láttam, úgyhogy ugye én nem szoktam ezeket követni, de az a, hát nem tudom, napi 30 másodperc, amit én Twitteren töltök, az Ananász Klubos accountunkon, azon pont láttam egy pár visszajelzést, meg még amúgy még ilyen review cikkeket is, nek a címét csak elolvastam. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy te milyen élménnyel gazdagodtál?
Én nem nagyon, elsősorban ezt mindig elmondom, az én saját privát Twitterem az teljesen amerikai buborékban van, és ottan bejáratott kritikusokat követek, meg stb. Meg néha a Rotten Tomatoes-t szoktam nézni, ami szintén jobb, mint az IMDb, de hasonlóan rosszabb koncepcióval működő értékelési rendszer. Attól függetlenül egy ilyen indikátornak jó egyébként a Rotten Tomatoes, szóval ezeket szoktam nézni, én azokkal voltam tisztában. Az itthoni reakciókkal nem, mert nem
leszoktál, tudom, hogy róla.
Le, igen. Van valami olyan extra negatív felhangja minden magyar kritikának, mintha már csak azért is rühelnénk mindent.
Igen, ők konkrétan veszik, amint szószoros értelmébe veszik a kritikát.
Igen, és ráadásul néha olyan hülyeségeket emelnek ki, mint amit tényleg egy ilyen cselekmény kis hibát, vagy valami inkonzisztenciát, és akkor arra építik fel az egészet. Nagyon ostoba tud lenni, vannak jók természetesen, nem, mondom, nem olvasok minden kritikát, magyar kritikát, meg nem olvasok minden magyar kritikust, vagy vannak jók, biztos vagyok benne, de nekem se időm, energiám és meg kedvem se őket megkeresni, szóval nekem jók azok, akiket bejárattam, és kész. Viszont azért az nem azt jelenti, hogy néha ismerősöktől nem hallom, hogy úgy hallom, hogy ez rossz, úgy hallom, hogy ez jó, blablabla. Bla, bla. Én ahogy levettem, ennek az egésznek az a lényege, hogy arra akarok kiukadni, hogy ahogy levettem az általános vélekedést a hangjáról, azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg nem fogok én se eltérni most ettől.
Okay. Ugye
mi nem vagyunk annyira negatív, talán legnegatívabbak a Jurassic World 3-nál voltunk.
Hát ott nagyon nehéz volt pozitívnak maradni.
Igen. Azért... De akkor is azért igyekeztünk kiemelni dolgokat, amiket szerettünk. Úgyhogy ez most nem azt jelenti, hogy akkor jön egy ilyen 5-10 perces rend a Hangya és Darázs 3-ról, vagy Quantumániáról, és akkor ilyen szétszaggatjuk a filmet, de nem jó, szerintem a film. Hát ez, és ugye ezt ugye úgy finomítanám, hogy sem profi kritikusok, sem profi podcasterők nem vagyunk, ezért hozzáteszem, hogy ez csak az én személyes véleményem, ami pontosan ugyanannyit ér, mint bárki másé. Nekem nem tetszett, mint film, szerintem elég gyenge volt nagyon sok fronton, beleértve a látványt, aminek voltak jó részei, meg design szempontból ez a Quantum Realm, ez, vagy a Quantum világ, ez jól nézett ki bizonyos pontokon, de itt is a technika, tudjuk, hogy a VFX-eseknél vannak problémák Marvel szinten, ott nagyon, szinte minden Marvel film környékén kijön egy-egy ilyen hír meg cikk, hogy tényleg egyszerűen agyon vannak hajszolva, alul vannak fizetve, és nincs határ, tehát olyan határidőkkel kell dolgozni, ami tartatatlan, és meglátszik a filmeken, és a sorozatokon is. És itt még bejön extrába az, hogy ehhez a filmhez is használták ezt az egyre jobban terjedő volume technológiát, amit ugye a Star Wars, a Mandalori hozott be. Kössük hozzá, hogy akkor ők találták ki. Nyilván ez nem ilyen egyszerű, okay. De mondjuk ezt nagyjából, hogy John Favreau-nak a agyszüleménye, és akkor a Mandalorival elindult, és azóta nagyon sokan használják már, nem csak a Star Wars projekteknél. És ugye a Hangya is az egyik ilyen film, ami elkezdte használni, nyilván ugye Disneynél van a Star Wars és Marvel is, illetve a film rendezője Peyton Reed is rendezett Mandalorit, tehát dolgozott ezzel a technológiával. Na már most, ha valaki hallgatja a Scary Beach adásainkat, és mondjuk a Mandalorinál, vagy akár az Obi-Wan-nál, vagy akár a Boba Fettnél biztos, hogy vagy belehallgatott valamelyik adásunkba, akkor biztos, hogy hallottátok már, hogy panaszkodtunk, de főleg én, arra, hogy sajnos ez a volume, bár egy jó erőrelépés a zöld és kék hátterek szempontjából, vagy azokhoz képest a színészek számára, meg a production számára, látványnyilag szerintem sokszor érezhetően még nem az igazi. És ez ebbe a filmbe is megmutatkozott. Tehát én nem akarom, mert lehet, hogy tévednék, tehát mindenki ezt úgy vegye, hogy ez csak egy kis túlzással, de én azt gondolom, hogyha mondjuk ez a film kijön Disney Plus-ra, és leülnék veletek, akkor rá tudnám meg a rendezővel, és mondanám, hogy akkor én megmutatom az összes jelenetet, ahol fixen a volume-ot használtátok, csak és kizárólag, és akkor mondj, bólincson rá, hogy igen, akkor én azt gondolom, hogy egész nagy százalékban eltalálnám. De ez most csak egy ilyen érzet. Mindezt úgy, hogy semmilyen hátterem nincs, úgyhogy ez most csak a sok-sok ilyen Star Wars film, meg sorozatnézés után, meg stb. Tehát nem néz ki jól a film sok helyen.
De ez mondjuk pont egy ilyen, hát nem tudom, VFX mániával, ilyen kvantumvilággal, meg minden, azért nem fest egy jó képet. Amúgy tényleg jó technológia, meg tök izgalmas, de annyira látszódott már a korábbi Star Wars projektekben is, hogy egyszerűen annyira beszűkíti a teret, még nem tudják úgy használni, hogy ez egy ilyen nagy tér legyen. Egyszerűen olyan, mintha egy kis szobába vennének fel mindent, még akkor is, amikor szabadban vannak, úgymond idézőjelbe. És főleg egy ilyennél, Quantumániánál én tényleg ezt a nagyszabású teret tudom elképzelni mindenhol, hogy úristen, mekkora nagy íze, és akkor gondolom itt is volt egy kis ilyen zsugorító tényező.
Hát volt az is. De hát, hogy mire csak a hátteren látszódott szerintem néha. De én alapvetően ez egy jó dolog, mert például ez egy olyan film, ahol szó szerint 5 percet, ha töltünk a való világba, és egyébként a kvantum világban zajlódik a teljes film. Uh-huh. Nyilván a végén is van egy pár perc, de ennyi. Tehát ahhoz ez egy fontos elem, hogy hogy néz ki ez a kvantumvilág, ha már ott töltöd a filmet. Majdnem a teljes játékidőt.
Okay.
Az nem volt annyira erős. Viszont nyilván a színészeknek meg pont jó, hogy ezeket legalább látták kivetítve. És nem, mert hogy ez egy tipikusan olyan film, ami full zöld-kék háttér lenne, vagy lett volna régen. Így legalább láttak valamit, hogy hogy néz ki. Szóval nekik egyébként ez biztos, hogy jobb volt.
Nem, mint hogyha egy avatárból kiindulva ne lehetne csak zöld háttérrel egy
meg lehet csinálni.
Csinálni.
Persze, persze, meg nyilván ez rég más filmeknél is működött.
Persze, csak nem akkor, amikor évente 5 filmet adsz ki, és 3
sorozatot. Egyrészt, másrészt igen, a színészeknek nem hozza meg a kedvét feltétlenül.
Igen.
Mindegy. Szóval ez egy része a történetnek. A sztori az...
Maga a sztori.
A sztori az, aminek van egy érzelmi magja, ugye a kedvenc Dominic Toretto motívum a család.
Yeah!
Ez volt nagyjából mindig szerintem hangjánál ez a Scott Lang és a lánya közötti igen. Családi dolog. Most is ugye ez a kibővült család, most, hogy a lánya felnőtt, itt az Endgame csettintés után eltelt időszakban. Szerintem ez összességében még mindig működik, bár ez a... Én úgy gondolom, és ezt is fontos megemlíteni, hogy volt egy Marvel-es adásunk, még az első adásaink egyike, amikor beszéltünk az összes Marvel filmről, meg hogy mik a kedvenceink, stb. És én akkor is mondtam, hogy alapvetően én a hangját nagyon szeretem, jobban, mint a többség. Most ez nem feltétlenül a filmművészeti értéke miatt, de alapvetően én élvezem azokat a filmeket, és egy nagyon kis, könnyed, és alapvetően vicces két film, mind a kettő. Az első kicsit jobb, a második is még teljesen okés, de van egy bájuk, amit én nagyon élvezek. Mm. Egy része a színészeknek köszönhető, másik része csak úgy egyszerűen a karakter bugyutasága miatt, mert van egy csávó, aki a hangyákat irányít, meg ő is hangya méretű. Ez a harmadik film, úgy érzem, hogy bár az a családi dolog, ez még mindig jó, a báját elvesztette valahol útközben. Az egész. És sokszor azt éreztem, és a Marvelnél tényleg, én, ha valaki ezt nagyon védeni akarja ezt a filmet, vagy stb., akkor úgy is mondhatná, hogy ha van egy csomó film, meg már Marvelben egyre több olyan van, amire ha igazából belegondolsz, hogy most éppen mit nézel, akkor már egy kicsit így kiégsz. Én ezt nem akarom életkorhoz kötni. Lehetne általánosítani, hogy minél idősebb vagy, ugye annál felnőttesebb vagy idézőjelben. De ezt hagyjuk, szerintem hülye érvelés, ettől függetlenül is, van, már egy idő után van az, hogy így az agyad azt mondja, hogy nem, köszönöm szépen, ez most már tényleg egy hatalmas nagy baromság, ami már nem vicces, hanem már csak mit csak nézek. Baromság. Igen, már csak mit nézek, és nekem most előtt ez a pont, ez lehet, hogy csak személyi, az összes eddigi Marvel után, úgyhogy eleve kezdünk bele fáradni. Lehet, hogy csak ezért ennél a filmnél jelent meg ennyire, de itt konkrétan tényleg olyan lények, meg stb. Voltak, ami mit, miért? Én azt gondolom, hogy megint a sztorit levetítem, hogy a papíron cselekményt körülírva ez ugyanúgy nagyon egyszerű, és nem kreatív történet. Én láttam az elején még, amikor kicsit több pozitív kritika volt, mint negatív, aztán kiegyenlítődött elég szépen. Akkor még mondták, hogy ez a Marvelnek a Star Wars filmje, én tudom, hogy mire gondolnak, vannak lázadók, meg van egy van egy birodalom, gyakorlatilag megvan az a hasonlat, de közelébe sincs. Tehát ha valaki esetleg olvasott ilyen hasonlatokat, nincs. Nem hasonlít egymáshoz. Szerintem tudom, hogy mire gondolnak, és ebben van valami, de alapvetően nem. sehol sincs minőségében, még a legrosszabb Star Wars filmhez képest se.
Jar Jar Binks.
Igen, még hozzá képest is azért vannak durvábbak. Vannak értelmetlen cameók, vagyis egy konkrétan, ez benne van az előzetesben, de ha valaki semmit nem akar erről a filmről tudni, akkor nyugodtan tekerjetek most bele egy pár másodpercet az adásba. Gyorsan megemlítem, mondom, előzetesben benne van, mindenki figyelmeztet veled. Benne van a filmben Bill Murray. Na most Bill Murraynek a népszerűsége az elég magasan volt mindig is, meg mindenki imádta, meg stb. Én is nagyon bírom. Vele kapcsolatban is merültek fel problémák, itt a zaklatás jellegű dolgok, ami szintén nem tett jót ennek a cameónak valószínűleg, főleg Amerikában, itthon nem biztos, hogy sokan tudnak róla. Viszont, még ha ezt is félretesszük, egyszerűen az ő szerepének semmi értelme nincs. Nem mondom el, hogy mi az, mert ugye te se láttad a filmet.
Igen.
De rövid, és teljesen kihagyható lett volna. Tehát azon kívül, hogy nézd, itt van Bill Murray az MCU-ba, azon kívül az ég adta egy világon semmilyen funkciója van, és nincs.
Na, akkor még egy cameo a egészen hosszú listában, aminek semmi értelme nincs, csak benne van, mert benne van. Yeah!
Yep. Ez az, ami majd talán, ha egyszer beszélünk spoileresen róla, akkor majd ki lehet beszélni, bár nem hiszem, hogy lesz értelme. Illetve van egy másik, szintén benne van az előzetesben, azt mégsem lövöm le, mert neki viszont nagyobb szerepe van a sztoriban, és kapcsolódik hozzá. Van egy híres Marvel gonosz, vagy viszonylag híres Marvel gonosz, aki ebben a filmben benne van, a Jonathan Majors Kang a hódítója mellett, egy ilyen algonosz, és ha valamit, akkor azt lehetett látni már, mióta kijött a film, hogy az emberek szörnyűködnek, hogy néz ki az a CGI, mert ugye ez egy CGI karakter. Igaz, írtózatosan rosszul néz ki, az is egy újabb pontja, ez csak simán ostoba, és bugyuta. Az ő sztori szála is így valahol vicces volt, de mégsem működött annyira. Az csak azért mondom, hogy tényleg rosszul néz ki, viszont aki csak is ez alapján támadja ezt a filmet, az gondoljon bele, hogy ez a karakter, amiről szó van, az a képregényekben, és teljesen mindegy, hogy mennyire próbálják bedesszétenni, ugyanolyan röhelyes, mint ahogy most látjuk a filmben, úgyhogy ahhoz képest, mármint koncepcióban, olyan röhelyes, úgyhogy ahhoz képest az a, szerintem a film jól megugrott, hogy beemeljék az MCU-ba. De rosszul néz ki, azt aláírom. Úgyhogy ilyen dolgok vannak, Scott Lang, tehát Paul Rudd, az még mindig jó, én nagyon szeretem. A másik bajom szintén hangya és darázs, mert ugye a darázs az előző filmmel teljes értékű tag lett, ahhoz képest kevés a szerepe, és szintén elhanyagolható, amit nagyon sajnálok. Tudom, hogy az hangya, vagy a darást játszó színésznő Evangeline Lilly is, neki meg ilyen Covid vakcinás dolgai voltak. Az nem hiszem, hogy ezért nincs szerepe a filmben, mert ugye Letitia Wright-nak is volt, aztán a Fekete Páduc 2-t mégis rábízták, úgyhogy azt nem hiszem, hogy szerepe van, de valahogy ebbe a filmbe eltűnik.
Hát az nem valami jó jel, mert az ő kémiájuk konkrétan alapozza meg az előző két filmet.
Még igen, és ahhoz képest itt meg valahogy nem működik. Pont azért, mert nincs sok jelenetük.
Aha, vagyis, hát igen.
Igen, szerintem azt hiszem, hogy a film nagy részét állása külön is tölti.
Hát az csodás.
De valahogy így tényleg így hiányzott. Vannak ilyen érzelmi pillanatok, és valahogy most nem éreztem, hogy ez a két karakter valahogy is együtt lett volna. Ami fura.
Hát nekem úgy tűnik, hogy így ilyen összleírásra ilyen mozsótlan ez a film.
Abszolút mozsótlan. Ja. Viszont amúgy vannak látványos jelenetek, vannak új karakterek, akik amúgy kis színes voltak, és vannak, aki jól működik. De az abszolút nyertese ennek a filmnek az a főgonoszunk, megint. az most egymás után Zsinórba 2 szerintem a Fekete Párduc 2-vel együtt. Ugye Kang, vagy ahogy szinkronosan maradtak a Kangnál, mert az úgy nagyon jól hangzik. Szóval a hódító, Jonathan Majors, akit már bemutattak a Loki sorozatban, ugyanazt a karaktert ugyanannak a karakternek egy másik variánsát játszva, ez ő a nagy, ő a Thanos ebbe az új szagában, és ő viszont rohadt jó.
Legalább.
A filmben nem biztos, hogy feltétlenül túlnövi egyből ezt a tucat gonoszt, de mivel tudod, hogy neki van egy szála, ami végig fog futni a filmeken, ezért úgy tökéletes volt, és Jonathan Majors rohadt jó. Úgyhogy várom a Creed 3-at is, mert abban is ő lesz a gonosz. Nagyon tehetséges színész, és nagyon bírtam ebbe a filmbe is. Na, szóval, ha valaki, akkor ő, neki volt jelenléte, egyszerűen érezted, hogy ő egy jó gonosz lehet. És már az eleve. Úgyhogy király. Ő nagyon szimpatikus volt, mert az ő meg a hangja jelenetei közösen, azok viszont működtek. Sőt, minden jelenet, amiben benne volt, azok működtek. Aki ebben kicsit nagyobb szerepet játszott, az a Michelle Pfeiffernek a karaktere. Hiszen ő az egyik központi eleme a sztorinak is, úgyhogy azok a dolgok jól működtek, azok tetszettek. És amúgy az nagyon fontos volt ennél a filmnél. Tehát az, hogy mondjuk most csak azt mondom, hogy hát Jonathan Majors meg Kanget bírtam, az egy nagyon fontos eleme a filmnek, úgyhogy alapvetően ez egy
na legalább tényleg, akkor van benne pozitívum.
Ez egy tényleg erős pozitívum. Tehát ez egy erősebb faktor szerintem, mint hogy mondjuk a látvány nem mindenhol tetszett. Legalábbis nálam ez így van. Tehát ez szerint kell nektek is most így tőlem ezt így végighallgatni, meg ezt én kell belőle. Szóval ennyi. És természetesen van két stáblistás jelenet, úgyhogy lehet ülni a végéig.
Szokásos.
Mindkettő ugyanahoz a karakterhez kapcsolódik, és mindkettő alapvetően a jövőt alapozza. Még akkor is, hogyha nem mindig látszik ez így elsőre. Szóval ez az én kis gyors kvantumánia. Kibeszélőm, szeretitek a Marvelt irtózatos módon, akkor nyilvánvalóan amúgy se tudnálak lebeszélni, meg nem is akarnálak lebeszélni titeket. Nézzetek meg a mozikban, ha tehetitek. Ha nem, akkor várjátok meg a Disney Plus-ra. Szerintem az egy biztonságosabb opció. Itt az új valóságunkban, ahol a mozi jegyárak ilyen ennyire elszállnak. Úgyhogy nálam, az én könyvemben ez egy Disney Plus film.
Ennyi. Értem. Hát, én biztos, hogy meg fogom várni. Én már nem voltam felhájpolva, nem is érzékeltem, hogy ez most így annyira nem motivációm lenne ezt megnézni moziba, nem is igazából szeretnék ennyi időt vele tölteni, úgyhogy majd, amikor kijön Disney Plus-on, egyszer majd megnézem. És nyilván a te véleményedre is adok annyira, meg annyira már ismerlek, hogy tudom, hogyha ilyen véleménnyel vagy rá, vagy erről a filmről, akkor valószínűleg én is így fogom gondolni, úgyhogy én inkább más szeretnék támogatni.
Ami viszont jó hír, hogy pont ennek kapcsán kijöttek ilyen nyilatkozatok Kevin Feige-tól, hogy meg el is tolták a Marvel-es, amiben Marvel kapitány, meg Miss Marvel, meg mitől Mónika Rambó van, vagy Maria, nem tudom, Mónika szerintem. Mindegy, ez a Marvel-ek film, Marvels, azt áttolták novemberre, szerintem hamarabb jött volna jóval, úgyhogy úgy tűnik, hogy érzékelték azt, hogy egy kicsit túltolták.
Kicsit visszaesett.
Meg ilyesmit is, azt hiszem, hogy mondták, hogy vissza is vesznek a Disney Plus show-knak a mennyiségéből is, szóval az hát szerintem határozottan szükséges lesz.
Igen, hát amúgy emberi dolog. Tehát minden, amit csinálnak, az alapvetően szerintem az egy emberi dolog. Olyan szinten, hogy valamit nagyon jól összeraktak, nagyon jól levezették, mindenki imádta, óriási hype volt belőle, és utána pedig kell egy méltó folytatást kitalálni nekik. Ők elindították egy úton, és igazából ugyanazt, amit elindítottak, vagy ugyanazon az irányon próbálták megbelülni, hogy mi lesz az igény. Csak amikor már így időről időre, vagy közepes, vagy annál is egy kicsivel még alacsonyabb szintet ugranak meg, akkor egy idő után, igen, azt a box office is meg fogja érezni. És nyilvánvalóan itt most azért nem kell tettetni, hogy ők nem a bevételeket nézik, mert a bevételeket nézik. Tehát,
igen.
Kíváncsi vagyok, hogy fognak ebből,
meglátjuk.
Hogy fogják ezt átalakítani.
Persze attól még nem mondtunk le a Marvel filmekről, csak...
Ja, nem. Nem, egyáltalán nem. Viszont egy másik dolog, egy másik, konkrétan ez egy sorozat, ami viszont mind a kettőnknek kifejezetten tetszett, és ami igazából
Várjál. Akkor még megszakítalak, mielőtt rátérünk a sorozatra, csak be akarok ékelni egy pár mondaton. Az Amazon Prime-on van egy film, a Somebody I Used to Know, azt hiszem, nem tudom, hogy kapott a magyar címet, Alison Brie játszik benne, meg Danny Pudi is benne van egyébként, úgyhogy egy ilyen nagyon mini community találkozó, és Dave Franco rendezte a filmet, és ő meg Alison Brie a való életben ugye házasok, szóval ez egy ilyen Valentin napi dolog volt, február, tehát 14-e előtt jött ki egy kicsivel, hogy az ilyen romantikus vígjátéknak a Valentinra. Én ezt nemrég néztem meg, csak meglepően jó. tehát ez nem az a tucat romantikus vígjátékod, a túl sok cukiskodással, nekem nagyon bejött, velem ez így személyes szinteken így rezonált ez a film, és nagyon jól körüljárta ezt a miért ne menekülj a múltadba kérdéskört. Amikor mondjuk valami csalódás ér, és akkor mindenki szívesen hazaköltözne, és akkor egyébként itt az exem, akivel annó összejöttem, de aztán nem működött, de hogy lehet, hogy működhetett volna, és akkor elkezd az ember ilyenkor mindig egy spirálba elindulni mindennel kapcsolatban a múltjába, hogy visszapróbál menekülni oda, hogy hát, ha még helyre tud hozni dolgokat, és hogy ez talán miért nem a legjobb ötlet. Szerintem ez a film nagyon jól körbejárta, úgyhogy ahhoz képest, hogy ez egy romantikus vígjáték, szóval ezt én ajánlom mindenkinek. Ennyit be akartam
szólni. Ez új.
Meglepően friss megoldása volt ennek a romantikus vígjátéknak, főleg amikor valami kifejezetten Valentin napra időzítenek.
Na, ez egy tök jó jeles.
Ja.
Király.
És akkor most már visszatért a programhoz.
Okay, rendben. Szóval ott tartottam, hogy Disney Plus-on megvárjuk a hangyát, viszont amire a Disney Plus-on nem kell várni, az a, hát nem tudom, medve, mackó, igen, a nagy barna szőrös állatka, erős, a The Bear, ami most már valamilyen díjnyertes, most így hirtelen nem tudom megmondani, hogy mit nyert, de valamit biztos, hogy nyert. Mindegy, nem az a lényeg.
Nem tudom, az emberek szívét.
Azt igen, köszönöm szépen. Mind a ketten láttuk, te már korábban láttad, mint én, nagyjából ahogy kijött, már megnézted az egész sorozatot, nekem most sikerült bepótolnom és befejeznem, és úgy voltam vele, hogyha már mind a ketten láttuk, és már egy jó ideje kijött, így nem is kell igazából azon szenvedni, hogy itt most spoilermentesen beszéljünk róla, de azért még mielőtt belemegyünk itt a magában a nagy történésekbe, azért úgy összefoglalva elmondanám, hogy miről van szó. Egy nagyon egyszerű setupban vagyunk. Chicago, van egy Michelin csillagos éttermekben edzett szakácsunk, és ő átveszi a családjának a kajáldáját igazából, és akkor egy ilyen teljesen standard, kicsit lepukkant, adósságban úszó helyről van szó, tényleg egy ilyen családi vállalkozás, és a tesója vitte, és ő oda megy, és megpróbál bele életet lehelni. És egy ilyen mini sorozat, 6 vagy 8 rész, azt hiszem, nem 8. Tudom már, hogy mennyi, 8. Igen, ja tényleg 8.
8, igen. 8 óra és fél óra.
És fél órás részekről
8 óra és fél óra, tehát 8 rész és fél óra, igen, ez egy hétvége maximum.
Igen, tehát nagyon gyorsan végig lehet pörgetni, és maga a tempója is olyan, hogy egy-egy rész annyira elveszi a figyelmet olyan szinten, hogy magára vonza a tekintetet, hogy olyan dinamikusan vannak felépítve, hogy szinte repül az idő. És igazából ez maga a setup, és ennél bonyolultabb történet nem nagyon van benne alapvetően, viszont
cselekmény szinten
van, igen, de alapvetően...
Ja, ott nincs. Cselekmény szinten ebben nincs több.
De... Igen. De magában a... Hát nem tudom, egy olyan érzelmi hullámvasútra tud elvinni ez a sorozat, ami már nagyon régen találtam meg bármilyen sorozatban. Ha van bármilyen elképzelésetek arról, vagy mondjuk van referenciátok, konkrétan saját tapasztalat, hogy milyen egy konyhába dolgozni, szerintem ez a sorozat nagyon jól átadja. Tehát itt biztos, hogy konkrétan konzultáltak profi szakácsokkal, akiknek ez a munkája, hogy mégis miből áll futtatni egy éttermet. És konkrétan bemutatják, hogy nyilván van benne egy kis kreativitás, mármint a sztori szempontjából, meg az, hogy mi történik benne, de az alapkoncepciók az, hogy mire kell figyelni, ha te vagy a főszakács és per tulajdonos, akkor mik a napi folyamatok, hogy készülsz fel, a prepping, az egész rendszernek a kialakítása az, hogy éppen mit szolgálsz fel, stb. Nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Úgyhogy ha ez a koncepció bármilyen mértékben felkeltette az érdeklődéseteket, és még nem láttátok, akkor mind a ketten nagyon-nagyon ajánljuk ezt a sorozatot.
Rendkívül. És egyébként egy sztori a gyászról, szorongásról.
Igen.
Nem is tudom. Valahol az ambíciókról, a családról, stb. Tehát ezek mind megvannak már. Azt most nem tudom hirtelen, már most elfelejtettem, hogy azt mondtad, hogy miért veszi át a vállalatot?
Ja, az nem. Nem, de az a legelején van. Tehát,
igen, az nem spoiler. A,
igen.
Ugye a bátyjától veszi át, a bátyja vitte ezt az éttermet, de a bátyja megöli magát. És hát ezzel kapcsolatban azért vannak érzelmek.
Uh-huh.
És az étterem eleve ezzel meg kell küzdenie, aztán ott van, hogy akar egy új rendszert, egy olyan étterembe, ahol a dolgozók tehát szintén családként viselkednek egymással, mert olyan régóta ismerik egymást, és akkor hogyan tanítasz egy régi kutyának új trükkeket, ugye itt vannak súrlódások, közben van egy másik karakter, aki más szempontból, de hasonlóan ambiciózus, mint a főszereplőd, és akkor ott is vannak ütközések. Sok az ilyen konfliktus, tehát ezeket, amiket az előbb említettem, témákat, ezeket mind körüljárja ez a sorozat, amellett, hogy igen, ha csak az, hogy egy konyha milyen kaotikusan tud működni, ha csak az érdekel, már azért is megéri megnézni. De ha valaki minden. Akkor még egy valami olyan érzelmi átívelő motívum dolgot, és érzelmi szinten működő cselekményt, ami elgondolkodtat, meg stb., akkor szintén nagyon jó döntés.
Mm. Így van. Így van. A lebilincselő igazából. Ezt a szót kerestem. Már mióta elkezdtem erről az egészről beszélni. Egyszerűen megragadja a figyelmedet, és arra a fél órára nagyon durván leköti. Úgy összességében így tudnám, tehát tényleg spoilermentesen összefoglalni. Akkor egy kicsit innentől kezdve akkor belemegyünk egy kicsit a sztoriszába, annyira szerintem nem fogjuk túlbeszélni.
Azt mindenképpen, hogy aki esetleg most átpercileg elhagy minket, mert akkor inkább megnézi, hallgat ránk és megnézi ezt a sorozatot, és majd utána jön vissza meghallgatni a konkrét sztoriszálakkal kapcsolatos gondolatokat. Nekik csak annyit mondok előre, hogy 7. rész. És
így nagyon, van.
És nagyon szívesen. Ennyi. És akkor mehetünk a spoilerre.
Gondoltam. Annyira gondoltam, hogy ez lesz benne. Mármint, hogy neked is ez egy ilyen kimagasló rész volt. Oké, akkor neked első körben mik voltak a reakcióid ezzel kapcsolatban? Mármint magával a sorozattal kapcsolatban. Tehát csak, hogy így elevenítsük fel. Mi az, ami konkrétan tetszett neked? Valami, amit így... Valami, ami nem tetszett, stb.
Olyan nem volt. A legnagyobb átka ezeknek a sorozatoknak, hogy ugye, amikor van 8 részed, és csak fél óra, akkor egyrészt nagyon gyorsan letudja az ember, és akkor még mennyit kell rá várni. Másrészt a következőre. Aztán nagyon azt tudom érezni az ilyen sorozatoknál sokszor, hogy nem direkt pont azért, mert hogy 8 részünk van, de csak fél óra, akkor nagyon ugyanúgy elsietnek sztori szálakat. És ugye a régi modell az volt, hogy 22 rész, és a 22 rész irtózatosan sok volt, és a 6. évadra már túl vagy, ugye több mint 100 részen, és egyszerűen kreatív válságban vagy. Viszont cserébe, amikor csak 8 részed van, és ugyanúgy fél órás egy sorozat, akkor meg azt érzem, hogy nem, akkor is nagyobb léptékbe haladunk, és nem tudunk kielvezni pillanatokat. Ez a sorozat viszont nem ilyen, ez fogta, és mind a 30 percet, vagy 27-28, nem tudom hány percek pontosan, ezeket mind kihasználta, és egy felesleges jelenet nem volt az egész évadban. Úgyhogy az én részemről nincs negatívum, ez nem azt jelenti nyilvánvalóan, hogy ez egy tökéletes sorozat, de nekem nincs vele kivetnivalóm, úgyhogy alapvetően miért keressek bármit?
Nem feltétlen kell, csak érdekelt, hogy egyáltalán találtál-e benne valamit.
Ja, nem is el.
Most így hírt. Igen?
Ja, mindegy, szóval a lényeg az, hogy a pozitívum az meg nagyon sok.
Igen.
De mivel neked frissebb az élmény, és egyébként is már túl sokat beszéltem, szerintem szerintem menjünk a te
az én élményeimre.
Igen, a te élményeidre, és akkor majd így belekotyogok.
Aha. Jó. Én kifejezetten azt mondanám, hogy az első rész az alapvetően egy ilyen nagyon lassú pilot volt, és azt mondanám, hogy még a második részre sem teljesen voltam, nem az, hogy elragadtatva, csak még nem vett meg, és utána egyszerűen olyan gyorsan beindul, hogy utána már tényleg azt mondtam, hogy fú, basszus, mi fog történni a következő részben, ugyanilyen teljes ős káosz lesz, és az összes ilyen összes emberi kapcsolat, és minden súrlódás, minden kapcsolati fejlődés az olyan gyönyörűen volt megcsinálva, hogy azt mondtam, hogy ez nagyon durván ki lett gondolva, és meg lett.
Itt már spoileresek vagyunk, ugye?
Aha, igen.
Az első két rész, mire gondolsz, hogy lassan indult?
Ne,
mármint... Például az első rész, az nekem már az elején elkapta ezt a káosz feelinget, hogy...
Meg volt. Tehát a maga a káosz feeling történik? Maga a káosz feeling az megvan, csak nekem beletelt egy kis időbe, amíg így amíg elhelyeztem, hogy most kicsoda, kivel, tehát hogy mindenkit így bedobtak, mármint hogy kármit konkrétan, ugye bedobták ennek az egésznek a közepébe, ráadásul még a nyakunkba kaptuk, hogy amúgy a tesó olyan gyilkos lett, és az valahogy olyan kevésbé volt megkapó, az inkább érdekelt, hogy ezt az egész szituációt hogy oldja meg, és az elején még ez a nagyon emberi dolog, tehát nagyon valóságos történet, most amit te is mondtál, úgy dolgoztak, mint egy család. És nyilván, hogyha ebbe bejön az új főnök, akit igazából csak hallottak róla, nem is igazából hát tudom.
Ismerik csak, mivel volt a tesók igen. között nézeteltérés, meg elhidegültek egy kicsit egymástól, nyilván a többiek is. De szerintem nekem az jött le, bár mondom, igen, én egy kicsit régebben láttam, én úgy emlékszem, hogy attól még mindenki ismeri, meg mindenki tudja meg régebbről, meg stb., csak mondjuk mostanában nem nagyon találkoztak vele.
Igen. Tehát, hogy így az elején ez az ilyen standard súródásos történet, meg minden, ahol nekem elkezdődött ez az egész, az ott, hogy Carmi és Sid így egyszer csak így klik, hogy akkor most összeszedjük az összes shitünket, és akkor elkezdjük csinálni, és akkor elkezdik bevezetni ezt az új rendszert, mindenki prep, először ugye Sid lesz a sous-chef, meg minden, és akkor bevezetik ezt az egész új működési formát, és ez is alapvetően amúgy meg egy teljesen azt mondanám, hogy jó, nagyon jól volt kivitelezve, viszont ugye koncepcióban nem feltétlen túl komplikált történet. Mindenki úgy van vele az elején, hogy eddig így csináltuk a dolgokat, akkor miért nem csinál, akkor miért változtassuk meg, stb. És akkor fiatal csaj, és akkor most ő a boss lady, és akkor nem áll be mindenki a sorba, meg kicsit csesztetik, meg elcseszik konkrétan a kaját, ott a tinás dolog az kifejezetten tetszett, amikor konkrétan szabotálják, és meg az, hogy nem tudják igazából senki helyén kezelni, az egy olyan teljesen természetes dolog volt, és utána, amikor már elkezdünk belemenni az érzelmi mélységekbe, szerintem ott a harmadik, negyedik rész környékén, na onnantól indult be nekem például nagyon. Már az, amikor Carminak is ez a teljes mértékű, hát nem tudom, ilyen depresszió, akkor elmegy ilyen kis csoportos beszélgetésekre, akkor megpróbálja összeszedni ezt az egészet, de közben nagyjából úgy tűnik, hogy mindenki ellene van, és aztán szépen lassan így felépül a csapat is, elkezd működni, és a kedvencem még mindig az volt, hogy nagyjából az egész évad során, kivéve ugye az utolsó részig, az Uncsi tesójával nagyjából így, vagy az Uncsi tesója volt az, aki a legvégsőkig ragaszkodott ahhoz, hogy csináljuk úgy a dolgokat, ahogy eddig csináltuk. Tehát ez a standard dolog, aki nem tudja elengedni a múltat, és azért az utolsó rész az nagyon durvát ütött még rajta is. Ott az érzelmi dolog, az érzelmi háttér, az egész ilyen, hát elfogadás, megváltás típusú dolog, az minden benne volt, az gyönyörű szépen volt kivitelezve. De hát, igen, és akkor utána meg van az a hetedik rész, a felvezetés. Az a realizáció nálam, hogy ez a elkezdődik a rész, és ez a kis... Oké, akkor úgy, hogy a hatodik rész, az ugye azzal van tele, hogy az Uncsi tesója mondja, hogy milyen törékeny ökoszisztéma ez a Chicago, hogy minden változik, de amúgy egyensúlyba kell lennie mindennek, mert itt történelem van meg minden. A hetedik rész úgy kezdődik, hogy egy kurva jó szám alatt van egy összeállítás Chicagónak a történelméről, de úgy minden, amilyen fontos, nem, a fontos esemény történt igazából ott, minden a nem tudom, jogi harcoktól kezdve az összes ilyen ellentétektől, akkor a sporton át, a politikán át, közélet, stb., meg hát nyilván a ikonikus metrók, és amikor az a zenei szegmens lemegy, rámegyünk Kármire, hogy bemegy bemegy az étterembe, és amikor vége volt a résznek, én azt hittem, hogy 10 perc telt el. Konkrétan. De letoltak 22 percet úgy, hogy rohadt sok minden történt, és ez a one take,
igen,
one take-es történet. Ez,
igen, vágás nélkül.
És nyilván, amikor amikor vége volt a résznek, akkor visszatekertem, hogy baszki, ez tényleg 22 perc volt? Tehát emlékszem rá, hogy ez egy 22 perces rész, és nyilván vannak benne amúgy rejtett vágások, de maga a flow az olyan, mint hogyha egy ték lenne az egész, és annyira gyönyörűen van megkoordinálva. Még akkor viszont kifejezetten elájulok tőle, hogyha a végén kiderülne, hogy ez ténylegesen egy ték volt, minden logisztikával, minden színészi játékkal, stb. Én szeretném azt hinni, hogy az volt, de az annyira egy csodálatosan komplex rész, és tényleg egy ilyen, egy normális hétköznap délelőtti prep. Így ennyi. És annyi minden történik benne, hogy imádtam. Tehát ez a...
Ez ennek majd utána nézek. Én ezt tudom, hogy ez így volt beharangozva, uh-huh. Ez az epizód, és azóta is, tehát így van mindenhol, hogy ez egy one take, single take epizód.
Én ezt el tudom hinni.
Úgyhogy szerintem egyelőre kezelhetjük mi is úgy, hogy ez tényleg vágás nélküli. Aztán már nem tudom, egyszer lehet, hogy bele kell jobban merülni. Mm. Most például ott látok egy interjút, de nyilván ezt nem most fogom itt élőben végigolvasni. A lényeg, hogy ez elvileg egy single take, 18 percnyi single take.
Gyönyörű.
Na, remek volt a koreográfia, és ami fontos, hogy az a baj a single take-kel, én, mint hozzá nem értő, én imádom. Tehát én ezt bekajálom. Én tudom, hogy sokszor ez egy gimmick tud lenni, hogy hú, csináljunk single take-et, mert hogy az milyen rohadt jól néz ki, és amúgy tényleg. De hogy nincs, alapvetően nincs funkciója, hogy miért úgy csinálja, nincs mögötte igazából kreatív döntés, csak az, hogy vagy jól néz ki.
De meg tudjuk csinálni.
Igen. Itt viszont volt, én úgy érzem, mint nézi, hogy volt ennek funkciója, igen. Mert így érezted át ezt a rohadt kaotikus napot, aminek a végén Carmenban elszakad valami. És teljesen vele együtt érezted a frusztrációt, ahogy növekszik, mert én is frusztrált voltam, és azért éreztem én is úgy, mint te, hogy ez a rész, én azt hittem, hogy 7 perc. Kb. És akkor egyszer csak lement, és így mi?
Basszus, már vége van? Igen, letelt 20 perc, és közben elindultunk onnan, hogy fasza, minden jól működik, elkezdjük prepelni, kipróbáljuk ezt az új előrendelős cuccot, mindenki szépen becsekkol, aztán utána egyik sitt a másik után, túrendelés, Sid leszúrja az Uncsiát, Kármi Uncsiát, aztán a süteményes csávó is kikészül, gyönyörűen, oké, ezt most nem akarom végigmondani konkrétan az egész részt, ha már egyszer megnéztétek, akkor én szeretnélek most felhívni titeket arra, hogy nézzétek meg még egyszer. A nagyon nagyon-nagyon jól fel van építve. Az első, azt hiszem, hogy 5-10 percet, én még egyszer megnéztem, mert a káoszt azt úgy lehet követni nagyjából, hogy mi történik már a legvégén, és hogy mi lesz, hogy mibe fog ez az egész torkollani. Viszont az a nagyon részletes kezdés, hogy minden egyes konfliktus meg volt alapozva, nagyon, nagyon piciben a rész legelejétől kezdve, nagyon durva. Tehát tényleg ilyen félmondatokban meg volt alapozva, hogy ez az egész nap nem fog működni, és az összes konfliktus meg volt alapozva. És az, hogy ennyi mindent beletenni egy részbe, hát ez...
Nagyon, ez csak arról a részről szerintem, ha egy kicsit jobban értenénk a filmművészethez, tehát valamelyikünk legalább filmsuliba járt volna, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt az egész podcast adást az elejétől a végéig csak ezzel a résszel meg tudnánk tölteni.
Igen.
Mert kiváló. Kiváló, és az, hogy közben működik, nem csak az, hogy tényleg érzed, ami történik a főszereplővel, és te is, mintha te lennél ott.
A hangulatváltozást.
Igen, de mértékben. Mellette egyszerűen, ha abból ki tudod magad egy kicsit szedni, utána is észreveszed a különböző nuansz érzelmeket, ami lemegy az egész konyhába. Mm. Amit viszont egyébként maga a főszereplő nem biztos, hogy érzékel.
Igen, zseni, pont ez volt zseni, az egyik zseni. Lényeg. Igen, hogy teljes mértékben ilyen kis nyilván érthető, hogy mindenkinek az érzéseit megérted. Hogy kármi is el van a saját kis világába, mert egyszerre hat fele figyel, de mégis amúgy rajta van a legnagyobb felelősség, és egyszerűen így bezárkózik, és egyszer csak így eldurran.
Ja, igen. Úgyhogy abszolút, ha mindent egybe rakok, akkor ez egy... Na, erre viszont én tudnám azt mondani, mint néző, hogy nekem ez egy tökéletes TV epizód volt.
Uh-huh.
Technikailag és minden, hogy viszont már utána ezt követően, bár technikailag kevésbé lenyűgöző, viszont érzelmileg mert hasonlóan magas szintű volt a finálé.
Uh-huh, igen.
Mondjuk az egész évad, mondom nekem az elejétől végéig, szerintem ez egy kurva jó sorozat, de a 8. rész, tehát a finálé is egy olyan epizód, TV epizód, ami szintén nagyon jó. Főleg azért, mert szerintem lehet, hogy az intelligensebbek már az elejétől ezt kapisgatják, de hogy igazából így utólag tudsz meg egy csomó mindent érzelmileg,
igen,
karakterek érzelmi világjáról, ami miatt viszont teljesen újra nézhető lesz ez a sorozat, mert akkor most már tudsz mindent, és akkor újra nézed, és akkor jobban észreveszed, hogy ez miért frusztrált, őt miért így reagált, stb. És ugye ebben van, egyrészt én a Marcus, ugye a sütis srác, meg Sidnek a kis beszélgetése, amikor csinálják azt a kis kaját, és akkor ugye végül gyakorlatilag megbeszélik, hogy Marcus visszamegy Kármihoz, és akkor Sid is azért eléggé úgy tűnik, hogy ebből lesz még valami, nyilván utána kell az is, hogy Kármi bocsánatot kérjen, de én azt nagyon csíptem azt a jelenetet, annak is volt hangulata, és az is ott is érezted, hogy mind a két karakterrel szimpatizáltál, úgyhogy közben azt akartad, hogy visszamenjenek Kármihoz, de megértetted volna, hogyha nem. De ami a lényeg, az ugye egyrészt az, hogy az egész évadban Mikey, ugye a Kárminak a tesója, aki öngyilkos lesz, az, hogy az ő jelenlétét az első résztől az utolsóig érzed, az eleve zseniális, mert ez nem mindig sikerül egy sorozatba vagy filmbe se, amikor csak így utalnak valakire, aki már nincs az élők között. Itt viszont érezted, és nem csak azért, mert voltak flashbackek, hanem amikor nem volt flashback, akkor is. Szerintem érezhető volt végig a jelenléte, de a flashbackek azok nagyon jók voltak. És utána van az a laza, nem tudom, 10 perc, nem tudom, annál kevesebb, de jó hosszú, jó pár perces monológ Kármitól terápián.
Ú, az elején.
Amikor elmondja, igen, hogy a tesójával mi van, és igazából az világítja meg ezt az egész évadot érzelmileg, hogy akkor Carmine-nak mi ment a fejébe, hogy valahogy ez, hogy sikerült az évad során az, hogy először azt hiszed, hogy Carmine azért megy, mert ugye meghalt a tesója, átteszi a bizniszt, mert család.
Igen.
De valójában azért megy oda, mert be akarja bizonyítani, hogy ő valaki, a tesójának, meg úgy mindenkinek. Miközben az egészet ő eleve úgy értékelte, hogy a tesója csak azért hagyta rá azt az éttermet, hogy kibasszon vele. És akkor a legvégén kiderül, hogy nem azért hagyta rá, hanem azért, mert tényleg hitt abban, hogy jól tudná vezetni, meg szeretetből hagyta rá.
Igen.
És akkor ugye az egész pénzes történet ott a paradicsommal, ugye a spagetti, amit direkt nem akart úgy csinálni, és aztán amikor végre rászállja magát, hogy úgy csinálja meg, akkor megtalálja azt a rohadt sok pénzt, ami majd segít az új étterem megnyitásához, amit a tesója vele akart megnyitni, csak hát ugye nem jutott el addig. Nekem ezek érzelmileg annyira jól működtek, hogy én ebbe investálódva voltam.
Igen. Hát az utolsó részre már mindenképpen. És amúgy meg pont az egy nagyon nagyon-nagyon nehéz, nem tudom, célja, és nagyon-nagyon nehéz küldetése szerintem minden egyes sorozatnak, hogy pontosan ilyen érzelmi hullámvasúton vigye végig a nézőt. És most, hogyha visszagondolok arra, hogy mennyire érezted a Mike-nak a jelenlétét az egész sorozatban, és amikor abba belegondolok, hogy abban a percben, amikor elkezdődik annak a pénznek a megtalálása az utolsó részben, és az, hogy az utolsó jelenetekben ugye már együtt kajálnak, konkrétan ahogy elkezdődött, és ahogy elkezdtek beszélni róla, amikor az Uncsi átadta a kis borítékot, ahogy elkezdődik az elfogadás, hogy igen, ő elment, ő már nincs többé, onnantól kezdve elkezd nagyjából mindenki megoldódni fejbe. És onnantól kezdve egy ilyen emelkedettebb hangulat lesz mindenkinek, és egy ilyen tök happy nóton hagyjuk, vagy fejeződik be maga az évad.
Igen.
Pedig
Mike-ről is kiderül, hogy ugye senki nem, azt hitte mindenki, hogy azért nyúlta be a pénzt, mert ugye, hogy franchise-ot akar építeni, de hogy valójában csak drogokat ott megállnak, mert függő volt. És aztán végül csak kiderül, hogy nem.
Igen.
És tényleg elrakta a pénzt. Ezek annyira jók voltak.
Igen.
És minden elkezd, ahogy mondod, elkezd minden a helyére pattanni, és...
És nagyon gyorsan. Nagyon igen, gyorsan, hogy milyen kis dolog kell ahhoz, hogy úgymond rendbe jöjjenek a dolgok, vagy úgy helyreálljanak a dolgok, és valahogy így az, amikor a színészi játékon szerintem a végén már szavak nélkül érzett, hogy mindenki megkönnyebbült, ez az íróknak, a rendezőnek, az nagyjából mindenkinek a javára lehetne írni, hogy ezt nagyon nehéz így a vászonra tenni, főleg egy ilyen sorozatnál, de amit ebben megcsináltak, az hát le a kalappal. Körülbelül. Úgyhogy jó ez a mackó. Jó cucc. Azt mondjuk bevallom, hogy én kevésbé értettem. A medvének voltak több ilyen hasonlati dolga is, főleg ugye az első részben már azzal kezdünk, meg minden. Én nagyon sokáig ezt így beasszociáltam itt a chicagói az összes sportcsapatnál, ugye az amerikai foci csapatnak ugyanúgy a medvék a neve, a baseball csapatnak a bocsok. Hát itt ez az egész ilyen chicagói medve kultusznak én ezt így beadtam.
Szerepele is. Tehát,
hogy ez is benne van, de nyilván emögött van valamilyen mélyebb dolog is, amire még jelen pillanatban nem jöttem rá, de amikor másodjára majd meg fogom nézni ezt a sorozatot, szerintem annak is majd több értelme lesz. Én most itt az érzelmi részeinél, meg itt az egész hullámvasútat én jobban élveztem, mint hogy ilyen mögöttes tartalmakat kezdjek el itt fontolgatni.
Igen, szimbolika. Ezért is érdemes újra nézni majd. Én is újra fogom. Én sem feltétlenül gondolkodtam el rajta még.
De biztos, hogy van. Biztos, hogy van valami...
Vannak elképzeléseim, de...
Biztos, hogy van valamilyen konkrét hasonlat, amire fel van vezetve úgy, hogy konkrétan ez a sorozatnak a címe.
Igen. Mert egyébként megjegyzem, ha csak végül kiderülne, hogy tényleg csak Chicago miatt, az is oké, mert az amúgy is az is a szerves része. Tehát amúgy alapvetően érzed ezt az egész sorozaton, ezt a chicagói kultúra az úgy jelen van.
Igen.
És nagyon specifikus az amerikaiaknál, még az amerikai kultúrán belül is, hogy a Chicago.
Igen.
Szerintem az is király.
Igen,
főleg Richie, ugye a kuzin,
igen,
reprezentálta ezt a részt. Mm. Nyilván neki is ő képviselte ezt a kicsit elszegényedő, meg tudom, a kapitalizmus által
elnyomott. Igen, de mégis karakter, a múltba ragaszkod.
Aki a múltba ragadt, és akkor nem tudja, hogy hogyan lehetne fejlődni a világgal, meg tovább lépni a saját dolgain. És ő is például egy olyan karakter volt, aki tényleg unszimpatikusan viselkedett, de valahogy mégis bírtad. Mm. Nagyon jó, nagyon bírtam a csávót.
Igen. Ja, igen, azt meg utolsó körben amúgy szeretném kiemelni, hogy nagyon, nagyon minőségiek a dialógusok. Hogyha az eddigi elmondások alapján ez nem jött volna le, akkor nagyon sok a párbeszéd, és még ugye még a Carmine-nak akár a monológiát is ki lehet emelni. Olyan jól meg vannak írva a dialógusok, hogy még a színészi játék konkrétan kiegészíti azt a minőségi írást, amit az íróknak ide sikerült beletenniük. Nem sok hivetni valót tudok mondani amúgy ezzel a sorozattal kapcsolatban, úgyhogy ha láttátok, nézzétek meg, ha meghallgatotok minket, de így is szeretnétek megnézni, akkor is nézzétek meg, úgy is jó lesz. Szóval tök mindegy körülbelül.
Igen, a konklúzió, hogy nézzétek meg.
Így van.
És egyébként Sid is olyan, akivel tudtam azonosulni, ugye a kis, nem is feltétlenül mindig az ambíciójával, de ugye a türelmetlenségével sok fronton. Tehát én például sok mindenben türelmes vagyok, de amikor vannak ilyen nagy ötleteim, akkor én is nagyon türelmetlen tudok lenni. És ő kifejezetten ezt is reprezentált a sok minden más mellett.
Azok is nagyon jó beszélgetések voltak Kármival. Nekem van az ötletem, csináljuk, és akkor Kármival, rendben.
És a végén is, az nagyon bírtam, ugye megcsinálta azt a risottót, amire nagyon jó kritikát kapott.
Igen.
De Carmi ugye nem akarta felrakni a menüre, mert hogy még nincs kész.
Mm.
És akkor ugye összevesztek, és akkor küldi neki az SMS-t, ugye először SMS-be kér bocsánatot.
Igen.
És abban az SMS-be azért hozzáteszi, hogy mi kellett ahhoz, hogy az a risottót tökéletes legyen, és akkor végül segít neki, ami alapvetően egy pozitív fejlemény, de hogy azt annyira imádtam ezt a kis final touch-ot.
Igen, hogy ez a egyetlen, tehát konkrétan egy ilyen félmondat, és ez a nem is nagyon tudod hova tenni, ez a ugye annyit küld neki SMS-ből, hogy acid, ez a savas, és akkor mi a tosz van? És a savasság kell még abba kajában. Igen. Ez megvan. Kész.
Igen.
Rohadt jó. Rohadt jó. Jó. Nekem konkrétan nincs több hozzáfűzni valom ez a sorozathoz, mert csodálatos.
Ja.
Gondolom, neked sincs.
Én is meg vagyok, szerintem.
Jó.
Ez kellőképpen el tudtuk hitetni szerintem mindenkivel, hogy mi ezt ajánljuk.
Mm.
És Alig várom én is, hogy újra nézem. Egy kicsit elapad a néznivaló, akkor felekezdek.
Akkor legyen. Jó, oké. Akkor a végére játszunk egyet. És most szeretném kipróbálni, hogy milyen az, amikor nem én találom ki, és visszajelzések alapján az előző, hát két ilyen film cselekményét rosszul leíró játékunknak az én részemről való kitalálása nagyon fájdalmasra sikerült, úgyhogy az én agytekervényeimet most egy kicsit hagyjuk. Én találtam egyet, ami szerintem fairly egyszerű, de azért szeretném, hogy Peti is megízlelje itt a... hogy milyen a másik oldalon ülni, amikor teljesen minden egyes film, amit eddig láttál, konkrétan így elkezd így, nem tudom, ilyen kilométer per órás sebességgel így a fejedbe száguldani, hogy úristen, mi a tosz ez a leírás. Úgyhogy egy film történetét rosszul leíró játékunk következik, amelyben Petinek lesz majd kettő darab kérdése, megközelítő kérdése. Ha egyből a leírás alapján kitalálja, akkor gád, de azért...
Akkor hivatalosan Isten státusz kapok.
Igen, de akkor még csak gyémánt fokozat, tehát azért egy még utána még kétszer kitalálod egyből, és akkor utána kapsz egy olyat, de azért szerintem találtam egy olyat, amit úgy lehet, hogy lehet el kell gondolkodni egy kicsit. Úgyhogy játszatok velünk, és a rosszul leírt cselekmény, leírás, az konkrétan, az nem tudom, hogy ezt kiírta, mert igazából csak kimásoltam, de angol fordításból egy stílusos csávó megmutatja a kockának, hogy hogyan töltsön kevesebb időt online, és közben szerez egy barátnőt.
Online.
Szóval egy stílusos csávó megmutatja a kockának, vagy egy kockának, hogyan töltsön kevesebb időt online, és közben szerez egy barátnőt.
Hát jó.
Ha a mulára gondolsz, akkor ez most nem játszik.
Nem gondoltam a mulára. Ugye valahogy a mulán periódusához az online az nem nagyon...
Igen. Ez úgy kijött a...
Viszont a keveset netezett, valószínű.
Nem tudom, miből gondolod.
Oké.
Okay. Úgy Musu biztos tolta volna neki a fakert ott a háttérbe.
Nem, az tuti.
Na, csak hogy úgy nagyjából belőjük, hogy merre fele gondolkozol, van-e bármilyen nagyon belebingó tipp?
Nincs nagyon belebingó tipp. Nyilván ez ugye egy olyan sztorinak hangzik, ami alap, nem tudom. Volt egy első, csak aztán az online az nem, mert például ugye a Crazy Stupid Love, az őrült is szerelem, és gyakorlatilag ez az ilyen kis mellék szaplat, ugye, hogy Ryan Gosling az megtanítja csajozni.
Ah, tényleg.
Steve Carell. De ugye az nem az, hogy online. Töltsön kevesebb, tehát egy stílusos fickó?
Igen, egy stílusos csávó, igen. Csávó, fickó, mindegy.
Megtanítja.
Megtanítja egy kockának, hogyan töltsön kevesebb időt a neten, vagy online, és közben amúgy még be is csajozik.
De a stílusos?
Nem, a kocka.
A kocka?
A kocka csajozik be.
Hájjáj.
Ja, és itt a kockát azt így nerdnek kell értékelni. Úgyhogy. Na, gondolkodtál a kérdésen? A nagyon lényegre törő kérdéseken, amiket én felszoktam tenni? Például.
Hát, igen, tényleg így, amikor nincs ötleted, akkor nem lehet mást szűkíteni, úgyhogy én is az egyik kedvenc kérdéseddel kezdem. Animáció vagy élőszereplője?
Nem animáció. Ez egy élőszereplős történet.
Oké. Okay. És most azt nem tudom, hogy korban kéne elhelyezni, vagy
stílusba.
Vagy pedig műfajba, igen. Még elsőre, vagy azért jók ezek a játékok, meg azért nehéz ezt egyébként kitalálni, mert néha a leírás alapján más zsánernek tűnik, mint ami valójában.
Igen, valószínű.
Mert ez most elegén egy vígjátékra hajaz.
Vagy simán megkérdezheted, hogy nem tudom, benne van-e Ben Affleck.
És nagyon akkor... random kérdés lenne, ez nálad is működött.
Persze.
Amikor mi volt az? Vin Diesel.
Igen, Vin Diesel, benne
van-e Vin Diesel. Végül is egy próbált megért.
Szűkítette a kört.
Valóban, kilőtte a halálos iramban a filmeken.
Így van.
Meg a Riddicket.
Igen, meg a Galaxis őrzőit. Na, igen?
Ajaj. Nem tudom, mi lenne most a nagyobb segítség. Már az a baj, hogy... vagyis hát igazából... Jó, mondj egy zsánert.
Jó, oké, akkor azt mondom, hogy mi a zsáner.
Igen.
Oké, akkor a zsáner az sci-fi.
Csak és kizárólag science fiction?
Nem kizárólag science fiction, de az egy erős része. Tehát nyilván ilyen akciófilm, thriller, ilyesmi. Aha. Tehát ilyen...
Tehát még az is lehet, hogy szó szerint leköti a hálóról. Online. Valahol, nem tudom, van egy ilyen érzésem, amikor már az agyféltekém, de az egyik agyféltekémben valami motoszkálna, de még nem üt el. Az info. A tudatom, science fiction, stílusos.
Uh-huh.
Tudod, lehet, hogy csak emlékszem. Lehet, hogy én ezt olvastam már, és csak azért.
Hát az is lehet. Az is lehet. Valószínűleg. Azért többet néztél.
De ugyanúgy a Redditről szedted?
Aha. Amúgy. Igen.
Aha. Akkor lehet, hogy már olvastam, és azért rémlik.
Csak
nem mindig nézem a megoldásokat, meg stb. Úgyhogy...
Aha.
Hájjáj.
Az is egy segítség. Szeretnél, figyelj, a két kérdés után azért ott vagyunk, hogy legalább egy tippet eresz meg, még akkor is, hogyha nagyon nagy baromság.
Nem, még tippem sincs most.
Ó, még tipp sincs, ó.
Nincsen tippem, mert próbálom összerakni csak.
Ja, na, akkor.
Akkor mindig az a kellemetlenség, hogy nem akarjuk, hogy sokáig csend legyen.
Igen, beszélni is kell. Oké, akkor most kapsz 5 perc gondolkodási időt.
Igen, úgyhogy addig mindenki főzze le a kávét.
Igen.
Vagy a teáját, vagy bármikor.
Jó, oké. Na,
mondj akkor egy hintet.
Oké, akkor időben, hogy elhelyezzük, ez 1900-as évek, ez konkrétan 99-es film.
Jó, szerintem így? Megvan. Szerintem megvan.
Így?
Ja, így okay. Most helyére állt.
Na, oké.
Okay, van egy erős tippen, maradjunk ennyivel.
Oké, okay, na akkor az erős tipp előtt, hogyha ti még szeretnétek gondolkodni, akkor még egyszer elmondom. Szóval egy stílusos csávó megmutatja egy kockának, hogyan töltsön kevesebb időt online, és közben a kocka szerez egy barátnőt. Ha még gondolkodnátok egy kicsit, akkor állítsátok meg. Petinek van egy erős tippe. Úgyhogy mondhatod, hogy ez,
na,
ez
az én
a
erős
film.
Tippem, és ez annyira csodálatosan ráillik, hogy szinte tele biztos vagyok benne. És meglepődnék, ha nem. Ez a Matrix.
Úgy van. Úgy van. Na, szép. Igen. A 99-ből így.
99-ből lejött. Nem tudom, az segített.
Hát, hogyha megvan, hogy mikor készítették.
Igen, mert nem, én megragadtam, tudom, mondtam, hogy lehet, hogy ezt akkor, ha science fiction vagy, akkor szó szerint lecsapják a hálóra, hogy csatlakoztatva van a hálóhoz.
Igen, igen, az...
Valahogy nem, abból még nem jutott el az agyam, míg a Matrix, de viszont leálltam ennél a képnél, hogy ez konkrétan rá van csatlakoztatva, és amikor mondtad, hogy 99, akkor már...
Igen, akkor lekapcsolják a hálóról, igen.
Akkor fixen összejött, ja.
Ha, na, szép. Ez... Na, oké, ez így kevésbé volt fájdalmas, így első hallásra és első próbálkozásra, mint a legutolsó kettő tőlem. Úgyhogy következőnek is fogok majd még egyet keresni, és azt is te fogod majd kitalálni. Most egy picit pihentetjük az én agyamot. Nem, mint hogyha túl sokat használnám, nem baj. De ennyi fértem mai adásunkba, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. És hát, ha más nem, akkor már az előzőekből kiindulva, keresétek meg, hogy miről beszéltünk a Marvel kibeszélünk során. Az még a nagyon korai időkből van, az még a felfutó, az még a toppon lévő Marvel írás kibeszélő volt. Kedvenc filmek, összefoglalók, minden ilyesmikről. Azért úgy egészen jól kibeszéltük, még egy teljesen más formátumban.
Más formátum, hosszabb volt.
Igen.
Szerintem az van még, vagy két óra.
Azt tuti. Igen. Akkor még csak fostuk a szót, csak struktúrálatlanul. Jesus. Na, pont ezt egy órás podcast után kell kimondanom, hogy struktúrálatlanul. Kétszer sikerült? Na, oké, akkor itt hagyjuk abba.
Csúcsán kell hagyni.
Igen, na, köszi, hogy itt voltatok és hallgattatok minket. Jövő héten jövünk. Sziasztok!
Nézzetek Orville-t, ha már úgyis a Disney Plus-on vagytok. A mackó miatt.
Da.
Sziasztok!